Szent János bogár, trópusi halak, sarki fény. Mi a közös a természet fénytüneményeiben? Szalai Péter előadása.
Nagy örömmel köszöntöm a tanárokat és a diákokat itt a Boronkai Középiskolában. Talán annyit szeretnék magamról mondani, nem azért, hogy reklámozzam ma, hanem igazándiból a két alsó sor a lényeges. Kétszer voltam ösztöndíjjal az Egyesült Államokban, hogyha ezt a sorozatot az amerikai nagykövetség szponzorálja, akkor meg kell mondanom, hogy a kutatásomhoz is nagyon sok segítséget adtak. Kétszer voltam, egyszer Fulbright ösztöndíjjal 2003 és 2004-ben a Texasi Egyetemen, és az elmúlt évben pedig a Floridai Egyetemen tölthettem el 10 hónapot, és végezhettem a kutatásaimat. Most az én kutatási területem az elméleti kémia, kvantumkémia, molekula spektroszkópia. Hát ez elég elvont terület, ezért próbáltam egy picit érdekesebb összefüggéseket találni, látványos összefüggéseket találni. Nem tudom, mennyire látszanak ezek a képek. Olyan fényjelenségekről lenne szó, ami nagyon kis intenzitású, tehát nehezen látható, nagyon oda kell figyelni, hogy ezeket az ember lássa. Itt egy Szent János bogarat látunk, amelyet a pók már befont, de még világít, egy mélytengeri halat, és a sarki fénynek a jelenségét látjuk. És az a kérdés, erre a kérdésre próbálunk válaszolni az előadás során, hogy mi a közös ezekben a fényjelenségekben. Most ehhez mutatnám ezt a képet, ez az első, amikor én valóságban is találkoztam ezzel. Véletlenül éppen az Egyesült Államokban volt ez is, mert hogy ott, az elejéről kezdem, néhány napot töltöttem egy kutatóintézetben ott, és amúgy ez lenni szokás, elég sokáig este dolgoztunk, majd a munka végeztével elindultam a szálloda felé, ami néhány száz méterre volt mindössze, és mikor kiléptem az épületből, akkor ezt láttam, hogy ilyen kis fények vibrálnak mindenfelé. Én teljesen meg voltam győződve, hogy a sok munkától megbolondultam és képzelődöm, de aztán kiderült, hogy ezek az amerikai Szent János bogarak, amelyek Amerikának ezen a részén nagyon nagy számban találhatók. Egy kis történelem, ezt a jelenséget, tehát amikor biológiai rendszerek fényt bocsátanak ki, ezt már az ókorban is ismerték, Arisztotelész írt le világító gombákat, és ami nagyon fontos, hogy megfigyelte, hogy ellentétben a tűzzel, más világító eszközökkel, ezek a világító gombák hidegek, tehát hideg fényt bocsátanak ki. Aztán a rómaiak is látták. Boyle volt az, és Boyle-nak a nevét gondolom az itt lévők mindannyian hallották már. Boyle volt az, aki komoly kísérletekkel próbált utána járni, hogy mi is történik egy ilyen folyamatban. Lumineszkáló fát, illetve rothadó halakat vizsgált, mindkét esetben, sötétben lehetett ezt a világító jelenséget megfigyelni. Most itt tényleg csak arra szeretném följönni a figyelmet, hogy egy kísérlet az nem egy adhok dolog, azt elő kell készíteni, pontosan meg kell határozni a körülményeket. Így aztán Boyle a cikkében is részletesen leírta azt, hogy hogyan történt az egész, hogy hogyan sötétítette el a helységet, hogyan távolította el a levegőt a rendszerből. Ugye azt az eszközt használta, amivel ő a gázokkal lévő kísérleteit is folytatta, tehát megvoltak ő neki az eszközei ehhez, és utána megfigyeléseket egy tudományos cikkben írta le. És mik voltak a megfigyelései? Az első megfigyelése, hogy ezekhez a jelenségekhez levegőre van szükség. Ha a levegőt kiszivattyúzta az előbb látott szerkezetből, akkor ez a fényjelenség szép lassan megszűnt. Most ne felejtsük el, hogy a 17. században vagyunk, amikor még a fény miben léte sem teljesen világos, tehát ehhez még, hogy biztos, hogy a jelenséghez kell a levegő, még egy kísérletet végzett, mégpedig izzó vasat helyezett el a készülékében, és akkor is kiszivattyúzta a levegőt, és az izzó vas az tovább izzott. Mi következett ebből? Miért volt ez fontos? Hát azért, mert ugye ez volt az idő, amikor igazándiból rájöttek arra, hogy a hang az a levegőben terjed, meg ugye szó volt a flogiszton elméletről, hogy az átalakulásokkor is, a reakciókkor is valami felszabadul a molekulákból. Tehát fontos volt megállapítani azt, hogy a levegő az nem a fényt közvetíti, tehát nem azért kell a levegő, nem azért tűnik el a fény, mert a kiszivattyúzás után a fény nem jut ki a rendszerből, hanem hogy ez a jelenséghez kell. Ez egy nagyon-nagyon fontos megfigyelés volt, ez a későbbiekben is fontos lett. Mindezek ellenére igazándiból nem sikerült a folyamat miben létét megmagyaráznia. A 19. századig kellett várni, amíg kiderült az, hogy a fa lumineszkálását azt gombák okozzák, a fában lévő gombák okozzák, sőt, a 20. századig kellett várni, amíg kiderült az, hogy a rothadó ha lumineszkálását pedig baktériumok okozzák. Most nézzük meg, hogy milyen jelenség lehet e mögött, és itt most szeretnék egy kicsit kvantumelméletet is elplántálni az itt lévő fejében. Tehát kezdjük Newtonnal, ezt a kísérletet még gondolom mindenki ismeri. Ha a napfényét prizmára vetítjük, akkor fölbomlik különböző komponensekre, és azt is lehet tudni, hogy a komponensek utána már nem bonthatók föl. Tehát a fény az különböző tulajdonságú részekből áll, különböző színű részekből áll. A következő kísérlet, amit szeretnék megemlíteni, az Angström kísérlete a 19. század végéről. Ő hidrogén helyezett el egy csőben, egy kisülésű csőben, tehát ott nagyon extrém körülményeket okozott hidrogén atomok keletkeztek, és megfigyelte a fényt, ami kijön ebből a rendszerből. Ugyanúgy a prizmát használta, mint Newton, de azt vette észre, hogy nem folytonosan a szivárvány összes színét tudta megfigyelni, hanem összesen csak 4 színt tudott megfigyelni. Miért volt ez érdekes? Hát ez azért volt érdekes, mert kiderült az, hogyha ez a fényjelenség valami átalakuláshoz tartozik az atomon belül, akkor ezek az átalakulások nem minden hullámhossznál történhetnek meg, csak bizonyos hullámhossznál történhetnek meg, és tulajdonképpen ez a kísérlet adta meg a kvantummechanika alapját, az atomi kvantummechanika, vagy a molekuláris kvantummechanika alapját. A Bohr-féle atommodell volt szükséges ahhoz, hogy ezt a jelenséget lehessen megmagyarázni. Miről is van szó? Arról van szó, hogy a kvantummechanika elvei szerint a mikrorendszerek energiája nem lehet akármekkora. Tehát, ha itt lennézzük az ábra alján, akkor hogyha van a mikrorendszeremnek csak bizonyos energiájú állapotai lehetségesek. Ezek között az állapotok között lehet átmenetet létrehozni, mégpedig fénnyel. Fotonnal megvilágítjuk, és hogyha a fotonnak az energiája az pontosan akkora, mint a két energiaszínnek a különbsége, akkor létrejön az átmenet, a rendszerem az E1-ből az E2 állapotba kerül. Egy nagyon egyszerű egyenlettel így lehet megadni, tehát a két energiaszint különbsége, az pontosan egyenlő kell legyen a foton energiájával, ami pedig a nő a fénynek a frekvenciájához kötődik. Ez fordítva is lejátszódik ez a jelenség, hogyha gerjesztett állapotban van a rendszerünk, akkor ő ugyanolyan fotont fog kibocsátani, és az alsóbb energiaszintre kerül. Sőt, még azt is tudjuk, kvantummechanika alapján, hogy ezek a gerjesztett állapotok, így hívjuk a magasabb energiaszinteket, nem végtelen időtartamúak, tehát véges időtartamúak, egy idő után minden rendszer, amelyik gerjesztett állapotban van, fényt fog kibocsátani, és az alsóbb állapotba kerül. Ez majd nagyon fontos lesz az általunk vizsgált jelenség megmagyarázásához. Tehát a gerjesztett állapot időtartama véges. De most amikor fényről beszélek, akkor én már nem csak erre a látható fényre gondolok, amit Newton fölbontott a prizmával, hanem az elektromágneses hullámoknak az egész tartományára gondolok, egészen a rádióhullámokig, amit például a telefonjaik használnak, a mikrohullámokig, amit a mikrohullámosütőben használunk, a látható tartományra, amiről már beszéltünk, az UV tartományra, amitől ugye félünk, hogyha kimegyünk a napra, és mondjuk még a röntgensugárzásra is, amit ugye a gyógyászatban használnak. Ezek mind ugyanolyan tulajdonságúak, az egy különbség van, hogy a szemünk az csak ezt a nagyon pici tartományt, tudja látni. Tehát csak olyan jelenségeket látunk, amelyek ebben a kemiluminescenciás, biolumineszenciás folyamatokban, amelyeknél az energia átmenet az megfelel ennek a látható tartományú fénynek. Tehát nagyon-nagyon behatárolt területről van szó. No, akkor egy kis elektron szerkezet. Most lehet, hogy, tehát én azt gondolom, hogy középiskolában ezt ilyeneket tanultak. Itt az oxigén atomnak az energia szintjei vannak, és az elektronjai vannak föltüntetve. Lehet, hogy az órákon nem ilyen vonalakat rajzoltak, hanem kis dobozokat rajzoltak, és abban rajzolták be ezeket a nyilakat, de ez pontosan ugyanaz. Tehát ugye az oxigén atomban van 3 energia szint, és mivel az oxigén atomban hány elektront kell elhelyeznünk? Úgy van, 8 elektront kell elhelyeznünk, akkor 2 kerül ugye a legalsó szintre, 2 a következőre, és a harmadik szintre, ahova ugye 3 doboz szokás rajzolni, én csak 3 vonalat húztam, összesen 4 darab elektron marad, 6 darab helyett, amennyit oda el lehetne helyezni. Igaz? Majd erre még visszatérünk. Most hogy lesz ebből oxigén molekula? Úgy, hogy veszünk egy másik oxigén atomot is, azoknak az energiaszintjeit is berajzoljuk, és a 2-t összekombináljuk. Oxigén molekulánál ebből a 2 energiaszintből tudunk csinálni egy alacsonyabb energiájút és egy magasabb energiájút. Ebből az energiaszintből is tudunk csinálni egy alacsonyabbat, egy magasabbat, és végül ebből a 3-ból, illetve 6-ból, tehát a 2x3-ból 6 darab energiaszintet tudunk csinálni, és hát a számítások azt mutatják, hogy ebből 4 darab energiaszint jön létre, megint 2 lesz benne, ami egymás mellett van azonos energiájú. Ez a 2 is, meg ez. És akkor most ezekre a szintekre helyezzük el a most már 16 darab elektront, ugye az oxigén molekulának a 16 darab elektronját, 2-t oda leteszünk, a következő 2-t ide, 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 és akkor eddig minden rendben van. Hányat tettünk eddig? 2, 4, 6, 8, 10-et, akkor még teszünk 4-et ide, az 14, és akkor még van 2, és a 2-t elhelyezzük valahova ide. De hogyan? Többféleképpen is tudjuk ezt ide tenni. Nézzük meg, hogy hogyan lehetséges ezt, többféleképpen tudjuk tenni, és megint kicsit többet kell ehhez tudni, egy ilyen előadás ehhez nem elég. A lényeg az, hogy ehhez a betöltéshez, tehát amikor a 2 elektront erre az energiaszintre helyezem, összesen 3 darab állapotot lehet létrehozni. Tehát nem egyet, tehát nem egy tartozik hozzá, hanem 3. És ez a 3 darab energiaállapot, ez különböző energiához tartozik. Lesz egy állapot, amiben a spinek egyfelé állnak, ezt triplet állapotnak hívjuk, egy ilyen csúnya jellel szoktuk jelölni, szigma g-nek kell kiolvasni. Lesz egy olyan, amiben a 2 elektron kis csalással mondva párosával van ezen a pályán, ez egy úgynevezett delta állapot, de a lényeg az, hogy a 2 elektron párosítva van singlet, és lesz egy másik állapot, ahol ezek külön találhatók, de megint csak párosítva, tehát ez megint egy singlet állapot lesz. És ezek között, az állapotok között viszonylag kicsi az energia különbség. Az oxigén, mondtam, hogy visszatérünk az oxigénatomra, hát itt az oxigénatomnál ugyanazt látjuk, itt ugyan 4 elektronunk volt, de ugye 2 elektron volt, amit 2 pályára helyeztünk el. Hogyha ennél ugyanezt a játékot eljátszuk, akkor megint azt kapjuk, hogy az oxigén atom esetén is bizony 3 állapot lesz. Lesz egy triplet állapot, amit egy picit másképp hívunk ebben az esetben, lesz 2 darab singlet állapot, amelyeknek magasabb az energiája. Tehát azt odáig jutottunk eddig, hogy az oxigén atomban lesznek olyan energiaállapotok, amik oxigén atomban és az oxigén molekulában is, amik nagyon közel vannak egymáshoz. Hogyan lehet megállapítani azt, hogy milyen fény tartozik ezekhez az átmenetekhez, az energiaállapotok között? Ki kell számolni az energia különbséget? Erre majd még visszatérek, térjünk rá a jelenségekre, és először is a sarki fény jelenségére. A sarki fény az egy nagyon érdekes természeti jelenség, a Föld pólusai közelében figyelhető meg, nem mindig, hanem néha, és különböző színű, zöld, sötét, piros, esetleg ibolya színű fény jelenik meg esténként, amelyet nagyon-nagyon ritkán Magyarországon is lehet látni. Kicsit rossz a fény, de itt egy ilyen pirosas fényt kellene látni, és hát a házból ugye meg lehet állapítani, hogy ez bizony nem a valamelyik északi országban, hanem Magyarországon készül. Különböző színben is látszott ez Magyarországon 2002-ben, 2003-ban, bocsánat. a sarkok közelében pedig ilyen csodálatos jelenséget lehet látni. Mi ennek az oka? A jelenség oka az, hogy a napból, napkitörésekkor töltött részecskék szabadulnak ki. Most a Földnek ugye van mágneses tere, és ezeket a töltött részecskéket ez a tér, ez távol tartja, de néha mégis bejuthatnak a Föld légkörébe, és hogyha a Föld légkörébe ütköznek a levegőben lévő molekulákkal, akkor ezeket a molekulákat gerjesztett állapotokban hozhatják, és a gerjesztett állapotok megszűnésekor, tehát amikor a magasabbról az alacsonyabb szintre kerül a rendszerünk, akkor fogják ezeket a különböző színeket kibocsátani. Például oxigén atom esetén, ugye beszéltük, hogy ez a három energiaszint található, e között a két energiaszint között 633 nanométeres fény tud átmenetet produkálni, ez egy vörös színnek felel meg, az 558 nanométer pedig egy zöld fénynek felel meg, és ez nem más, mint az a zöldes fény, illetve a sötétpiros fény, amelyet a sarki fénynél meg lehet látni lehet. Kék fény is néha előfordul, illetve ibolyafény is, azok nem az oxigén atomhoz köthetők, hanem a kék fény a nitrogén atomhoz, az ibolyafény pedig a nitrogén molekulához köthető. Tehát a lényeg az, hogy tehát ezt a jelenséget a gerjesztett állapotú atomokkal lehet megmagyarázni, amelyek viszont a sarki fényből következnek. Most itt erről nem akarok beszélni, mert ez inkább fizika, én pedig vegyész vagyok. Itt látható a Föld, és hát elég rosszul látszanak a mágneses erővonalak. Errefelé valahol nagyon messze van a nap. Innen jönnek ezek a töltött részecskék, és ezek a töltött részecskék a sarkok közelében a mágneses térnek egy ilyen töltsérre jöhetnek bizonyos esetekben létre, és azon keresztül tudnak bejutni. Ez a magyarázata, hogy ez a sarkok közelében jelenik meg. Lehet erről ilyen szép képeket készíteni a űrállomásról például. Tehát ez a kép például a déli sarkról készült. A déli sark körül lehet látni ezt a csodálatosan szép zöld fényt. Föl szeretném hívni csak a figyelmüket, hogy ez a kép az persze természetesen csalás. Tehát ugye nagyon gyenge fényről van szó, hogyha én a fényképezést úgy állítom be, hogy ez a gyenge fény látszódjon, akkor biztosan nem fog látszani a Földnek, a Földön nem fognak látszani a kontinensek. Tehát ez egy összefényképezett kép, ami nagyon szép, az internetről származik, és ezzel csak arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy az internetről talált képekkel és információkkal azért néha nem árt óvatosan bánni. A jelenség az igaz, tehát ilyen zöld, csak nem lehet egyszerre a Földen látni, tehát nem ennyire szép, mint amennyire a képe. Jó, tehát ez volt a sarki fénnyel kapcsolatos jelenség, és most pedig rátérnék a kémiai módon előállított fényjelenségekre, az úgynevezett chemiluminescenciás folyamatokra, és itt egy kísérletetnek ehhez tartozó egyenletet lehet látni. Ezt a kísérletet Róka András kollégám remélhetőleg elő fogja tudni itt állítani. Minden esetre mindent elhoztunk hozzá, és tegnap működött a kísérlet. Amit látni fogunk, majd besötétítés után, hogy itt egy piros fény jelenik meg a reakció során, tehát lúgos oldatban klórgázt vezetünk, ennek az átalakulásakor képződő OCl ionok lépnek reakcióba a hidrogénperoxiddal, és ennek következtében ugye oxigén molekula keletkezik, de az oxigén molekulának nem a triplet állapota, amit megbeszéltünk, hogy az alapállapot lenne, hanem a gerjesztett singlet állapota keletkezik az oxigén molekulának, ami ugye fénykisugárzással tud stabilizálódni, és ez okozza ezt a vöröses fény. Na most a spektroszkópiában nem csak szemmel nézzük a rendszerünket, nem csak prizmával bontjuk föl részeire, hanem úgynevezett spektrométert is használunk. Ennek a piros fénynek a spektrumos fölbontását jelenti. Egy spektrométer azt teszi, hogy fölbontja a fényt különböző komponenseire, és meg lehet mondani, hogy ebben a piros fényben, nem tudom én, ez 650 nanométeres tartományban van egy erős sugárzás, és 701-2 nanométernél szintén van egy erős sugárzás, és máshol pedig nincsen. Tehát ez egy olyan összetett fény, aminek két komponense van. Tehát a reakcióba képződött szinglet oxigén két különböző energiájú fényt bocsát ki. Hát ez nagyszerű, ez összevág avval a képpel, amit az előbb mutattam, hiszen az oxigén molekulában ugye 3 darab energiaszintünk volt, tehát hogyha innen a szinglet állapotokból indulunk, akkor ebből az állapotból juthatok el ide, ez az egyik lehetőség, a másik lehetőség pedig ebből a szinglet állapotból jutok el ide, ez a másik lehetőség. Igaz? Mi a probléma? Hát, hogyha figyeltek, az előbb azt mondtam, hogy 650 nanométer és 703 nanométer, itt pedig ezek az energiakülönbségek 762, illetve 1270 nanométer. Ez az 1270 egyébként ez egy infravörös fény már, tehát nem is a látható tartományban van. Hát akkor nem működik az elmélet. Az elmélet az működik, csak nem elég információt vettünk figyelembe. Kiderül az, hogy ez a szinglet oxigén ez magától nem tud triplet oxigénné átalakulni. A reakció az úgy játszódik le, vagy ez a fénykibocsátás úgy játszódik le, hogy két szinglet oxigén molekula kapcsolódik össze. És a két szinglet oxigén molekula, ezt a következő ábrán mutatom, tehát a két szinglet oxigén molekula összekapcsolódik, akkor egy ilyen állapot, ilyen kiindulási állapotunk van, és a kisugárzás után pedig egy ilyen triplet állapot összekapcsolt O2 plusz O2 triplet állapot. És hogyha ezt az ember kiszámolja, akkor kiderül, hogy ehhez két darab átmenet is tartozik, az egyik 703, a másik pedig 633 nanométer, tehát meg tudjuk magyarázni a jelenséget. A reakcióba tehát oxigén molekulák képződnek szinglet állapotba, ezek összeütköznek, és az ütközés után lehetőségük van kibocsátani fotonokat, kibocsátani vörös színű fényt, és ezzel alapállapotba, triplet alapállapotba kerül. Ez az oxigén kemilumineszkálása. Most általánosságban egy ilyen kemilumineszkálás reakciót azt a következő sémával lehet leírni. Van kiindulási anyagunk, és van termékünk. Ugye, hogyha reakciókról beszélünk, akkor mindig ez a két szélső állapot, és általában a reakcióknál energiát kell befektetni, egy úgynevezett átmeneti állapotot kell elérnünk. Most a rendes reakciók, vagy a hétköznapi reakciók során ebből az átmeneti állapotból kerülünk a termékre, az alacsonyabb energiájú termékhez. Itt a kemilumineszenciás reakcióknál az átmeneti állapot után a terméknek a gerjesztett állapota, tehát a magasabb energiaszintű állapota képződik, és ez a gerjesztett állapot, ez ugye megbeszéltük az elején, hogy nem lehet végtelen ideig nem maradhat meg ez a gerjesztett állapot, egy idő után fényt fog kibocsátani, és visszakerülünk a termék alapállapotába. Tehát a kemilumineszenciás reakcióknak ez a mechanizmusa, ennyiben különböznek a egyéb reakcióktól. Ugye ilyen reakció volt az oxigénes reakció. Most egy ilyen reakcióval többféle szint is elő lehet állítani, mégpedig úgy, hogy az oxigén molekulának az energiáját először átadjuk egy fluoreszcens festéknek, és ez a fluoreszcens festék aztán különböző színű fotonokat tud kibocsátani. Ezek a fluoreszcens festékekben megint egymáshoz közel lévő energiaszintek találhatók, és attól függ, hogy milyen molekula ez a festék, attól függően különbözőnek az energiakülönbsége, különböző szint tartozik hozzájuk. Narancssárga fényt egy rubrén nevű anyaggal lehet csinálni, kékfényt difenil antracénnal, és így tovább. Rengeteg lehetőség van erre, nagyon szép színű fényreakciókat lehet mutatni. Fogunk látni ilyet a bemutató során is. Nem tudom, talán van egy-két ember, akit érdeklik a reakcióknak a mechanizmusa is, hogy hogyan történik az átalakulás a molekulákban. Az ő kedvükért mutatom ezt az ábrát. Meg azért, hogy mutassam, hogy az oxigénnek mindig szerepe van az ilyen reakciókban. Tehát ugye most az oxigén molekula, egy szinglet oxigén molekula, tehát gerjesztett oxigén molekula, hozzá kapcsolódik ehhez az alkénhez, képződik egy ilyen gyűrűs molekula, gyűrűs állapot. Most ilyen gyűrűket gondolom kémiából soha nem láttak, sőt, hogyha valaki felrajzolta volna, akkor a tanárnő biztos azt mondta volna, hogy itt nagy feszültség van, és ez hamar elbomlik. Ez így is van, ez a kötés ez szépen lassan elkezd felszakadni, majd ennek következtében ez a kötés is felszakad, és a molekula két részre esik szét. De a két külön molekula rész közül az egyik az, ez a csillag jelzi, gerjesztett állapotba kerül, tehát megint nem a legalacsonyabb energiájúban, hanem egy magasabb állapotba kerül, és fénykibocsátással tud aztán megszűnni ez a gerjesztett állapot. Jop. Luminol, ezt Róka tanár úr be fogja pontosan mutatni, az egy híres anyag, ami kemiluminescenciát csinál. Ki hallott erről a luminolról már? Kilátott ilyen kékes fényt? Sokaknak kellett látni, mert a krimikben nagyon gyakran fordul ez elő. Ez a luminol az a vegyület, amit nagyon sokáig használtak a vérfoltoknak, a nem látható vérfoltoknak a kimutatására. Tudnélik, az a reakció, amit itt leírtam, és valószínűleg nem fogok rajta részletesen végigmenni, ez a vérben lévő vas hatására le tud játszódni, tehát ezt a reakciót katalizálja. Tehát az a kis vérnyom, ami ott maradt a szőnyegen, bármennyire ügyesen takarított a gyilkos, hogyha ezt a luminol anyaggal reakcióba lép, és elég sötétet csinálnak a helységben, akkor élénk színű fényt bocsát ki, és innen lehet látni, biztos láttak már ilyen filmet, borzalmas képeket lehet látni, hogy a véres kéznyom, vagy a gyilkosnak a lábnyoma látszik a szőnyegen, ahogy elhagyta a helységet. A reakció nem akarnék végigmenni, csak azt szeretném megint mutatni, hogy itt megint egy ilyen gyűrűs oxigén képződmény születik, talán itt még jobban látszik ebben a lépésben. És amikor ez a molekulából, a nitrogén molekula kilép, akkor utána a gerjesztett állapot keletkezik, ami aztán ezt a fény sugározza ki. Tehát ugyanaz a mechanizmus, vagy hasonló mechanizmus, mint az előbb láttuk. Jó, tehát akkor a kémiai laborban lehet ilyen fényeket létrehozni. Ilyeneket fog mutatni Róka tanár úr is az előadásom után. De a természetben is előfordulnak ilyen jelenségek. Itt van ismét ez a fénykép. Erdei Norbert tanár úr, a gyermekeimnek a biológia és testnevelés tanára, Erdei Norbert, egy nagyon-nagyon lelkes tanár, aki rengeteget viszi a gyerekeket is a természetbe, és természetfotós. Ezzel a képével díjat is nyert. Tehát itt látunk egy szerencsétlen Szent János bogarat, amely pókhálójába került, és már be van fonva, de még utolsó erejével, idézőjelbe világít. A erdei tanár utolsó este címet adta kicsit morbid módon ennek a képnek. Mi történik a biológiai rendszerekben? Hát a biológiai rendszerekben is kémia játszódik le. Csak zárójelben mondom, ez reklám a kémiának, hogyha valaki biológus akar lenni, ő is jól jár, hogyha először kémiát tanul, és majd csak utána biológiát, mert nagyon-nagyon hasznos alapokra tehet szert. Tehát a biológiai rendszerekben is molekulák találhatók. Ez a molekula, amit luciferinnek hívünk gyújtő néven, ez található meg ezekben a világító élőlényekben. De a molekulák ugye nem önmagukban találhatók, és nem a reakciók nem úgy játszódnak le, mint a kémiai kísérletekben egy üvegedényben, hanem a biológiai környezetben fehérjék katalizálják a reakciókat általában az élőlényekben. Tehát ez a luciferin molekula összekapcsolódik egy luciferáz nevű fehérjével, ami egy enzim, tehát katalitikus folyamatokat, katalitikus hatása van. Itt látható ez a luciferáz enzim, ez egy nagyon, nagyon hosszú fehérje. Ebben a fehérjében játszódik le a következő reakció, ATP-vel kapcsolódik, tehát energia kerül be a molekulában. Nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy mi a gerjesztett állapothoz jussunk, ahhoz valahogy azért energiát kell közölni. Tehát ATP kerül a molekulában, megint nem akarok végigmenni az egészen, csak arra hívom fel a figyelmet, hogy megint ez a gyűrűs oxigén, négyes gyűrűs oxigén molekula keletkezik, és ebből az oxigén molekulából ugye lehet látni, hogy itt egy széndioxid molekulát tudunk kivágni, a széndioxid távozik, és az úgynevezett oxoluciferinnek a gerjesztett állapota keletkezik, és ez az oxiluciferin fog aztán fényt kibocsátani, és ez az, amit például a Szent János bogár esetén megfigyelhetünk. Na most miért van az, hogy a különböző biológiai rendszerekben különböző színű fényt látunk? Hát az egyik megoldás, hogy más molekula szerepel az egyik biológiai rendszerben, mint a másikban. Kiderült az, hogy ez nem így van. A legtöbb biológiai rendszerben ez a luciferin molekula szerepel. Például van egy, tehát ez a Szent János bogár, amit mutattam, az amerikai Szent János bogár, az ilyen zöldes fényt ad, és van egy japán változata, amely piros fényt ad. És kiderült, hogy mind a kettőben ugyanaz a molekula szerepel, tehát nem a molekula okozza a különböző szint. Hát akkor mi okozhatja? Megint egy kísérletnek a sematikus ábráját mutatom be. Itt két fehérje van egymásra rajzolva, tehát nem ez két külön kísérlet. Elvégezték a kísérletet két különböző fehérjével, az egyik a piros fehérje, a másik a zöld, és az ábra hivatott arra, hogy megmutassa ezeknek a különbségét. És különbséget csak itt az aktív hely közelében látunk, néhány fehérje le van cserélve, néhány aminosav le van cserélve ebbe a fehérjébe. Mi lesz ennek a következménye? Hát az lesz, hogy a molekulánk, amely itt található, tehát a luciferin molekula, ami itt található, más környezetet érez, és mivel más környezetet érez, ezért az ő energiaszintjei egy picit megváltoznak. Ha picit megváltoznak az energiaszintek, akkor a energiakülönbség az energiaszintek között más, ha más az energiakülönbség a szintek között, akkor más színű fényt fog kibocsátani. Itt annak megfelelően, tehát ez a természetes fehérje esetén lévő zöldes szín, és hogyha ezeket a 288-as helyen különböző más fehérjéket, más aminosavakat tettek bele, akkor különböző színek jelentek meg. Na most persze mi kémikusok kíváncsiak vagyunk arra, hogy ennek mi az oka, a különböző színek, mi a molekuláris oka. Rengeteg dolgot vizsgálnak, ez most egy nagyon forró terület, közel járunk a megoldáshoz. Például az egyik, ami önök számára is könnyen érthető, az, hogy ezek a molekulák átalakulhatnak egy picit. Nézzük meg, mi a különbség itt a két molekula között. A különbség annyi, hogy ez a hidrogén atom, ez átvándorol erre az oxigén atomra. Ennek megfelelően ebből a kettős kötésből egyes kötés lesz itt, és ez a fönnmaradó párosítatlan elektron itt egy kettős kötés hoz létre. Tehát ebbe a részbe különbözik. Itt egy oxócsoport van, itt pedig egy OH csoport van a molekulában. Az egyik az egy ketó nevű molekula, a másik pedig egy enol formája ugyanannak a molekulának. Ha ezeknek kiszámolja az ember az energiaszintjeit, akkor kiderül, hogy az egyikük vörös fényt, a másik pedig a sárgás-zöld fényt adja. Tehát, ha a környezet jobban stabilizálja ezt a molekulát, akkor sárgás-zöld fényt kapunk, ha a környezet jobban stabilizálja a ketó molekulát, akkor pedig piros fényt kapunk. Tehát molekuláris szinten ezt a biológiai jelenséget meg lehet magyarázni. Azt mondtam, hogy a legtöbb biológiai rendszerben ez a luciferin molekula szerepel, de vannak más molekulák is, itt csak nagyon gyorsan néhány molekulát mutatok, hogy mennyire sokrétű a természet, azt mutatja, hogy ezeknek a molekulák szerkezetében olyan nagyon sok hasonlóságot nem látunk, tehát a természet többször is produkálja ugyanazt a hatást. Nagyon fontos ezek közül, néhány évvel ezelőtt adtak Nobel-díjat ezért a zöld fluoreszcens proteinért, amely egy zöld fényt tud kibocsátani, és ezt is meg fogja Róka tanár úr mutatni önöknek a bemutató során. De addig, hogy bemutatót el tudja kezdeni, ahhoz a konklúziókat kell levonjunk, hiszen föltettünk egy kérdést az előadás elején, hogy van-e közös ezekben a jelenségekben, tehát a Szent János bogár, mélytengeri halak és a sarki fény. Azt találtuk, hogy igenis van. A fizikai háttere ezeknek, az elméleti háttere az ugyanaz. A jelenség oka, hogy egy gerjesztett állapot megszűnésekor fénykibocsátás történik. Boyle megfigyelése is igaznak tűnik, hogy az oxigénnek nagy jelentősége van ezekben a reakciókban. A legtöbb ilyen reakcióban az oxigén molekulának, a gerjesztett oxigén molekulának szerepe van, vagy úgy, hogy ő maga sugároz, vagy úgy, hogy ezt a bizonyos gyűrűs szerkezetet hozza létre, amiből aztán létre tud jönni a megfelelő gerjesztett állapot. És akkor végezetül hagyj mutassak néhány szép képet. Az amerikai Szent János bogár, ez megint nem vagyok benne biztos, hogy ez egy valóságos kép, internetről származik, azért ennyire mérgesen nem szoktak nézni ezek a bogarak. Ez a kedvencem, ez a mélytengeri lámpáshal, és ebben az az érdekes, hogy itt van ő neki a homlokára erősítve egy lámpás, de ez nem szervileg, nem része ennek a halnak. Ez egy baktérium telep, tehát a baktérium telep az, ami a fényt adja ennek a halnak, hogy ő tájékozódni tudjon mélyen, a sötét tenger mélyén. Nagyon-nagyon érdekes dolgokra képes a természet. Aztán csak azért, hogy mutassam, hogy nagyon sokféle ilyen jelenség, vagy ilyen élőlény van. Ez egy nyílkukacnak nevezett molekula, korallok között is található vagy biolumineszkáló egyed. Ezek a gombák, amelyekről beszéltünk már, és hogyha korom sötétbe kimerészkednek az erdőbe, ezt Magyarországon is lehet találni, de nagyon szerencsésnek kell lenni. Ez egy elég rossz kép, de ezt azért mutatom, mert ez az egyetlen élőlény, amely kétféle színű fényt is tud egyszerre kibocsátani, tehát ezt a narancssárgást és ezt a zöldes fényt is ki tudja bocsátani. Aztán ez a tengervirágzása jelenség, amelyet algák okoznak, tehát itt ez a kékes fény, ezt algák okozzák, és ennek az az érdekessége, hogy ez nem kémiai reakció történik, ez éppen a napokban jelent meg a cikkennek a magyarázatáról. Itt a hullámban a mozgási energiát gyűjtik össze ezek az algák, és a mozgási energiát alakítják át a molekuláris magasabb energiaszintre jutásra, és majd utána kisugározzák ezt a kékes fényt. Aztán a medúzát mutatom utoljára, amelyből ezt a zöld lumineszkáló proteint kivonták néhány évvel ezelőtt. És ezzel megköszönöm figyelmüket.
Elhangzott Szalai Péter, Szent János bogár, trópusi halak, sarki fény. Mi a közös a természet fénytüneményeiben? Az előadás elhangzott 2011. október 27-én.